Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával. Ez írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről János evangéliumának 11. fejezetében, a 4., 14., 15., 41. és 42. versekben, eképpen. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Akkor ezután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. A gyülekezet foglalja el a helyét. Vannak olyan filmek és regények, ahol a történet nem csupán halad előre, hanem időnként valaki, egy narrátor, vagy konkrétan egy szereplő, mintha kilépne a cselekményből, és elmagyarázza nekünk, hogy mi is történik. Ilyenkor nem csak azt látjuk, hogy mi zajlik a szereplőkkel, hanem azt is megértjük, hogy mi, miért történik, mi a célja az egésznek, hová tart a történet. Kapunk erre egy magyarázatot. És a látszólagos bonyodalom mögött ilyenkor meglátjuk a nagyobb képet, hogy mit is jelent ez az egész. És János evangéliumának a 11. fejezetében Jézus is hasonlót tesz. Lázár megbetegedésének, halálának, feltámasztásának a története első pillanatra egy nagyon fájdalmas, emberi tragédia, van benne betegség, csalódás, gyász. Jézus azonban többször is megszólal a történet folyamán, és előre kimondja, hogy mi ennek az egésznek a valódi célja. Nem hagyja, hogy csak annyit lássunk, ami a szemünk előtt van, hanem megmutatja az események mögötti isteni szándékot, mi miért is történik. Ugye a történet röviden: Lázár, akit Jézus szeret, megbetegszik Betániában, és a testvérei, Mária és Márta, üzennek Jézusnak, hogy jöjjön. Ő azonban nem indul el, hanem még késlekedik, vagy legalábbis mi így érezzük, és mire megérkezik, Lázár már 4 napja a sírban van. És a gyász teljesen rátelepedett az egész családra. Sírnak is ott, amikor Jézus megérkezik. Jézus mégis a sírhoz megy, az atyához imádkozik, majd kihívja Lázárt, és a halott kilép a sírból, és a történet végén sokan, akik látták mindezt, hittek Jézusban. Ebben a történetben Jézus nem csak egyetlen magyarázatot ad arra, hogy mi is történik, hanem a történet különböző pontjain 3-szor is megszólal, és fokozatosan megmagyarázza, hogy milyennek az egésznek az értelme, hogy ez miért történt. És ma ezt a 3 kijelentést fogjuk közelebbről megvizsgálni, ami a textus is volt, mert Jézus első mondata akkor hangzik el, amikor megérkezik a hír, hogy Lázár beteg. Akkor ezt mondja Jézus, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Amikor Jézus itt azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, akkor az nem azt jelenti, hogy Lázár nem fog meghalni. A görög szöveg inkább valami olyasmire utal, hogy ennek a betegségnek a halál nem a végső célja. Nem azért történik mindez, hogy Lázár meghaljon, nem is a halál lesz a végső stádium, nem ez a cél, hanem az egész Isten dicsőségét szolgálja. Tehát az események első célja az, hogy megdicsőjön az Isten fia. Ez elsősorban nem azt jelenti, hogy az emberek majd elkezdik dicsérni Jézust, bár ez is lehet következmény, hanem azt, hogy Jézusnak a dicsősége nyilvánvalóvá lesz az emberek előtt. Tehát egyfajta kinyilatkoztatásról van szó, arról, hogy Jézus megmutatja, hogy kicsoda ő, és az emberek megláthatják Jézusnak a személyét, az ő dicsőségét abban a tettében, amit majd véghez fog vinni. Tehát ez Lázár megbetegedésének első célja, hogy azon keresztül nyilvánvalóvá legyen Jézusnak a dicsősége és hatalma. És ez nagyon fontos üzenet számunkra is. Mert Isten sokszor nem úgy mutatja meg nekünk az ő dicsőségét, az ő hatalmát, hogy kivesz bennünket a nehézségekből, hanem éppen úgy, hogy benne hagy, és ott a nehézségek között teszi láthatóvá számunkra az ő dicsőségét és hatalmát. Talán hallottunk már Corrie ten Boomról. Ő egy holland keresztjén asszony volt, bocsánat, ha rosszul mondom a nevét, aki a családjával együtt zsidókat bújtatott a náci megszállás idején. És éppen ezért le is tartóztatták őt, meg a testvérét Becit, és vele együtt egy koncentrációs táborba hurcolták. A történetüket Corrie később meg is írta a Menedék című könyvben, és ebben a könyvben különösen megjelenik az, hogy mit jelent az, hogy Isten a nyomorúságban mutatja meg az ő dicsőségét. Amikor őt és Becit áthelyezték egy másik barakba, a 28-asba, a Ravensbrücki táborban, az első benyomásuk szörnyű volt. A barak zsúfolt, büdös, embertelen volt, az alvóhelyeken rothadó szalma, mindenütt kosz és sötétség, képzeljük el, hogy 400 fekvőhelyre 1400 foglyot zsúfoltak be, és ami mindennél elviselhetetlenebbnek tűnt számukra, hogy a hely még bolhákkal is tele volt. És Corrie kétségbe esetten fel is kiáltott, hogy bolhák, Beci, ez a hely tele van bolhákkal, hogy bírjuk ki ilyen körülmények között, hogy fogjuk ezt túlélni? A testvére viszont higgadtabb volt, visszaemlékezett a reggeli igére, amit olvastak a jól elrejtett Bibliájukból. Az a Tesszalonikai levélből volt egy rész, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Majd ezt mondta a testvérének, ez Isten válasza. Kezdjünk el hálát adni mindenért, ami itt van a barakban. És el is kezdte sorolni. Hálát adott azért, hogy együtt maradhattak a testvérével, és nem szakították el őket. Aztán hálát adott a Bibliáért, hogy az őrök nem kutatták át őket, és nem vették el. Hálát adott a zsúfoltságért is, hogy ilyen sokan vannak a barakban, mert amikor olvassák az igét, akkor annál többen hallhatják. És végül kimondta azt is, hogy köszönöm Istenem a bolhákat. Na, az a testvérének már sok volt, teljesen kiborult, hogy hát Beci, maga Isten sem vehet rá, hogy a bolhákért is hálát adjak. De a testvére győzködte, ragaszkodott az igéhez, azt mondta, hogy mindenért hálát adjatok. Ez nem csak a kellemes dolgokra vonatkozik, a bolhák is ahhoz a helyhez tartoznak, ahova most Isten vezetett minket, adjunk értük is hálát. És így végül ebben a sötét, büdös, zsúfolt barakban még a bolhákért is hálát adtak. Bár Corrie a szívében azért még lázadt ez ellen. És közben ebben a nyomorúságos barakban valami hatalmas dolog történt. Estéről estére egyre több asszony gyűlt oda Corrie-ék köré. Egy halványfényű villanykörte alatt felolvasták a Bibliát, aztán a holland szöveget lefordították németre, franciára, lengyelre és egyéb nyelvekre, hogy minél többen megérthessék a foglyok, akik ott voltak. Összegyűltek, istentiszteletet tartottak, ott megvalósult az igazi ökumené, imádkoztak, énekeltek, és egymást bátorították Isten igével ott a halál szélén, a táborban. És rengeteg fogoly meghallhatta az evangéliumot, sokaknak tehettek bizonyságot ebben a teljesen reménytelen és kilátástalan helyzetben. És volt ebben valami megmagyarázhatatlan. Más barakokban szigorú ellenőrzés volt. Folyamatosan őrök jártak, keltek, felügyelők figyeltek minden lépést, itt azonban senki sem zavarta meg az alkalmakat. Szabadon mehetett egy istentisztelet. És az asszonyok maguk sem értették, hogy miért hagyják ezt? Miért nem jön be senki? Miért marad el az ellenőrzés éppen ott, ahol Isten igéje hangzik? A válasz csak később derült ki. A felügyelők és az őrök nem voltak hajlandók belépni a 28-as barakba a bolhák miatt. A bolhák miatt nem mentek oda az őrök, és így a foglyok szinte zavartalanul istentiszteletet tarthattak. Isten igéjét olvashatták, egymást vigasztalhatták, bátoríthatták, és sok asszony hallhatta meg az evangéliumot, lehet, hogy a halála előtt. Ami elsőre elviselhetetlen nyomorúságnak tűnt, amiért én biztos nem adok hálát, amit megátkozok, amiből elegem van, az lett az az eszköz, amelyen keresztül Isten megmutatta az ő dicsőségét és hatalmát. A mi problémáink ezek mellett eltörpülnek, azt gondolom, de lehet, hogy te is olyan helyzetben vagy most, amely csak értelmetlen szenvedésnek tűnik. Lehet, hogy nem érted, hogy miért engedi ezt Isten, semmi jót nem látsz benne, ezért én biztos nem adok hálát, lehet, te is így vagy. De lehet, hogy éppen Isten ebben a helyzetben akarja megmutatni az ő hatalmát és dicsőségét. Lehet, hogy ami most csak bolhának, nehézségnek, szenvedésnek tűnik az életedben, arról egyszer kiderül, hogy az ő kezében az eszköz a jóra. Ezért hív ma téged is arra az ige, hogy még a nyomorúságban is bízz benne, Istenben, és adj hálát mindenért. Azért is, ami talán most még nem látod, hogy válik a javadra. Hát ha a történethez visszatérünk, próbáljuk Mária és Márta helyzetébe gondolni magunkat. Ők is csak annyit láttak, hogy a testvérük beteg, aztán meghal, és Jézus sehol sincs, pedig hívták. Majd csak később áll nekik is össze a kép, hogy miért is történt mindez, hogy Jézus megdicsőlését szolgálja. Tehát ez volt az első célja Lázár megbetegedésének, hogy abban megmutatkozzon Isten fiának a dicsősége. És most jön Jézusnak a második megszólalása. A történetnek ezen a pontján már tudjuk, hogy Lázár meghalt. Jézus maga mondja el a tanítványoknak, hogy Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. Na, ez a mondat elég botrányos. Hogy mondhat Jézus olyat, hogy örülök, hogy nem voltam ott, és nem tudtam meggyógyítani Lázárt? Hogyan örülhet annak, hogy a barátja, akit szeretett, meghalt? Mária és Márta nézőpontjából is érthetetlen ez. Ők csak annyit tapasztaltak, hogy Jézus, akit szerettek, akiben megbíztak, akit segítségül hívtak, hogy jöjjön, gyógyítsa meg a testvérüket, nem jött el időben. Ott volt a betegség, de Jézus elkésett. Mindketten el is mondják Jézusnak, olvastuk. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. És talán nekünk is ismerős ez az érzés. Amikor úgy tűnik, hogy Jézus késik, hogy imádkozunk, könyörgünk, várunk, és nem történik semmi. Mintha Jézus nem lenne ott időben, vagy mintha meg se hallaná a mi imádságunkat. De Jézus szavaiból világos, hogy az ő késése nem közönyből, nem tehetetlenségből, végképp nem szeretetlenségből fakad, hanem célt szolgál. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. Jézus nem Lázár halálának örül, azt majd meg is siratja később, hanem annak, hogy ebből hit születhet. Az ő késlekedésének a célja az, hogy a tanítványok hitre jussanak. Megtehette volna Jézus, hogy időben odaér, vagy a távolban meggyógyítja Lázárt, mint a kapernaumi százados szolgáját, de akkor nem született volna meg az a hit a tanítványok szívében, hogy Jézus a halál fölött áll, hogy ő képes még egy negyed napja meghalt embert is feltámasztani, és hogy ő maga is fel tud támadni. Könnyen lehet, hogy amikor mi is azt érezzük, hogy Jézus késik, hogy ő nem foglalkozik velünk, hogy ő nem lép időben, akkor igazából olyat készül tenni, ami hitünket erősíti. Mi inkább szeretnénk a gyors megoldást, a gyógyulást, a csodatételt, de úgy látszik, hogy Jézus számára nem az a legfontosabb, hogy a mi nehéz helyzetünk gyorsan megoldódjon, hanem inkább az, hogy a folyamat során eljussunk a teljes belévetett bizalomra és a teljes békességre. Ő nem csak segíteni akar, hanem azt akarja, hogy megismerjük és elhiggyük, hogy kicsoda is ő valójában, hogy ő az életnek az ura. Tehát a második célja az eseményeknek, hogy a tanítványok higgyenek. A harmadik megszólalás már a sírnál hangzik el. Jézus az atyához imádkozik, és ezt mondja, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló sokaság miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. Itt ismét egy célt jelöl meg. Nem egyszerűen Lázárt akarja visszaadni a családjának, nem egyszerűen a gyászolókat akarja megvigasztalni, ez is benne van, de mindemellett azt akarja, hogy az ott állók felismerjék, hogy kicsoda ő, hogy ő az atyától jött, és hogy higgyenek benne. Látjuk, hogy az első két cél igazából itt találkozik a harmadikban. Ez volt a végső célja a Lázárral történt nyomorúságnak, hogy Jézus megdicsőjön, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy kicsoda is ő, hogy ő az életnek az ura, és hogy az emberek ezt látva hitre jussanak. Hát nem ezt akarja Isten kimunkálni életünk minden eseményében. Nem ezt akarja elérni, hogy gyönyörködjünk Jézusban, és megismerjük őt annak, aki. Hogy ne csak segítséget, meg gyors megoldásokat várjunk mindig, és csak akkor forduljunk hozzá, ha kell, hanem magát Jézust lássuk meg. Hogy ne csupán a problémáink oldódjanak meg, hanem egészen megismerjük őt. Mert Isten végső célja ez, hogy megismerjük az ő fiát, az életnek urát, és így mi magunk is örök életre jussunk. Ez a mi javunkra van. Megismerni téged, az az örök élet, azt írja a Szentírás. Tehát ez volt a történések célja, hogy az emberek előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy kicsoda Jézus, és hitre jussanak. És a történet végén János meg is jegyzi, hogy sokan hittek benne azok közül, akik látták, amit tett. Viszont arról is olvasunk a következő versekben, ezt már nem olvastam föl, hogy némelyek viszont elmennek a farizeusokhoz, beköpik Jézust, és a farizeusokat elkezdik tervezgetni, hogy hogyan ölik meg Jézust is, meg Lázárt is. És amikor Jézus dicsősége megjelenik, amikor ő kijelent magából valamit, és ezt megteszi az ő igéjében is közöttünk minden héten, az minket is döntés elé állít. Vagy elhisszük, hogy ő az élet ura, és rábízzuk magunkat teljesen, vagy azokhoz tartozunk, akik hátat fordítanak, és csatlakoznak a farizeusokhoz. Nem maradhatunk közömbösek, dönteni kell. És a végéhez közeledve hadd zárjam azzal, hogy Lázár feltámasztása nem csak önmagában álló csoda, hanem előre mutat, előképe is annak a pillanatnak, amikor Jézusnak a dicsősége még nyilvánvalóbb lett. Amikor ő maga lépett ki a sírból, feltámadva a halálból. Ami Betániában történt, az már előre mutatott a keresztre és az üres sírra. Itt még csak Lázár jött ki a sírból, de hamarosan maga Jézus fogja legyőzni a halált, végérvényesen, és ebben a győzelméből szeretne velünk is megosztozni. Az értelmetlennek tűnő szenvedés és betegség mögött, tehát ott volt az ő dicsősége, csak még nem látszott. Ugyanígy a kereszt mögött is, ott volt már a feltámadás dicsősége, csak nagypénteken ezt még senki sem látta. A történet célja tehát nem csupán egy ember feltámasztása, nem csupán két vigasztaló vagy gyászoló testvér megvigasztalása, hanem az, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy Jézus az élet ura, aki ura halál élet fölött, aki bármire képes, akiben érdemes hinni és megbízni, neked és nekem is. Amen.